Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy te megteremtetted ezt a világot, és köszönjük néked, hogy amikor megteremtetted, elindult az idő, és megy az idő előre, egészen addig, amíg te jónak látod, amíg vissza nem tér a te drága fiad utolsó ítéletet tartani, és aztán új eget és földet nem teremtesz. Köszönjük néked, hogy ezt a hosszú időt, ezt részekre bontottad, és köszönjük néked, hogy így állhatunk meg most is két rész határán. Vége van ennek az évnek, Urunk, és kezdődik lassan az új, és köszönjük, hogy ilyenkor lehetőséget adsz arra, hogy megálljunk és visszanézzünk, és aztán előre nézzünk, de közben fölfele nézzünk, te reád, és téged áldjon és magasztaljon a szívünk. Téged, aki az idő fölött állsz, aki a tér, az anyag fölött állsz, aki a mindenség fölött állsz. A te létedben nincsenek esztendők, nincsenek napok, nincs múlt és jelen, mert te örökkévaló vagy. Köszönjük néked, hogy most hozzád jöhetünk, és magasztalhat téged a nyelvünk is, ahogy ének szóval tettük, és imádsággal is tesszük, és magasztalhat téged a szívünk is. Ó, bár csak szívünk teljességéből szólna a szánk is. Add, hogy egészen megtelítődjünk ennek az évnek utolsó Isten tiszteletén a te magasztalásoddal, a te dicsőítéseddel. Köszönjük néked, hogy ebben az időben történt az, hogy elküldted a te fiadat. Köszönjük, hogy itt történt köztünk, a mi történelmünkben a megváltás, itt áll a kereszt, itt áll az üres sír. Köszönjük néked, hogy Jézus Krisztust küldted, hogy ő megváltson bennünket a haláltól, az örök kárhozattól, és biztosítsa nekünk kegyelmedet, a te elfogadásodat, a te szeretetedet örökre. Köszönjük néked, hogy magasztalhat a szívünk, melyet megváltottál Krisztus által. Kérünk téged, hogy legyél most velünk, és szented meg ígéddel, lelkeddel ezt az utolsó évi együttlétünket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 71. Zsoltárból a 22. verset olvassuk, a 71. Zsoltárunk 22. versét, ahol is ez áll. Én is tisztellek téged lanttal a te hűségedért, én Istenem, éneklek néked hárfával, ó Izraelnek szentje. A 71. Zsoltár végigkísért bennünket, mint fogadó ige a mögöttünk lévő ünnepkörben. Hát gondoltam, akkor maradjunk is ennél a Zsoltárnál, ahol is azt olvassuk a Zsoltár végén, hogy a Zsoltár írója dicsőíti és magasztalja az Urat. És hogy miért, azt is megmondja itt nekünk. Magasztallak, dicsőítelek, áldalak téged, a te hűségedért, a te hűségedért. Itt az év végén mi is az Úr hűségéért magasztalhatjuk és dicsőíthetjük őt. Gondolkozzunk egy picit erről. Isten hűsége. A bibliai kijelentés tulajdonképpen kezdettől a végéig, ha csak elindulunk a teremtéstől és a világ újjáteremtésig, csak gyorsan átlapozzuk a Bibliát, mindenhol visszhangozza, hogy Isten hűséges Isten. Hűséges Isten. Ő maga is elmondja ezt, például a Kokályra 89. Zsoltárban ezt olvassuk. Dáviddal lesz hűségem és kegyelmem. Hűséges voltomba, mondja az Úr, nem hazudok, nem töröm meg a szövetséget, és ami kijött számból, nem változtatom meg. Megesküdtem szentségemre, vajon megcsalhatom-e Dávidot? Maga az Úr úgy mutatkozik be, mint hűséges Isten. Mózes, Isten embere, kapott Istentől szóbeli ígéreteket, és utána átélte ezeknek az ígéreteknek a valóra válását. Azt mondja a Mózes 5. könyvének a 7. részében, az Úr a te Istened. Ő az Isten, a hűséges Isten. aki megtartja a szövetséget és irgalmasságot, ezer íziglen azok iránt, akik szeretik és parancsait megtartják, de megfizet azoknak személy szerint, akik gyűlölik, elvesztve őket. Emlékezteti erre Mózes Izrael népét. Isten, ami Istenünk, a hűséges Isten. Hűséges volt az áldásban is, és hűséges az ítéletben is. Mózes, amikor búcsúzik a népétől, Mózes 5. könyvének 32. részében olvassuk a búcsú énekét, abba is ez az, amit Isten lényéből kiemel. Azt mondja, kőszikla, cselekedete tökéletes, hűséges Isten, nem csalárd, igaz és egyenes ő. Mózes így kapta meg az Isten ígéreteit, és aztán mielőtt bement volna népével az ígéret földjére, magasztalja Istent a beteljesült ígéretek tükrében, hűségesnek bizonyuló Istent. Aztán utána a sok ige közül Ézsaiás prófétát írtam még ki, aki többször elmondja a proféciáiban az Úr, aki hű. A 49. részben olvassuk ezt, majd a 65. részben ezt olvassuk, aki magát áldja a földön, áldja magát a hűséges Istenben. És aki esküszik a földön, esküdjék a hűséges Istenre. Kétszer is használja azt a szót, hogy hűséges Isten, egy versen belül. Ő az Elohé, ámen, így hangzik héberül ez a kifejezés. Aztán utána, ha ugrunk egyet a Bibliába, a Jelenések könyvére kanyarodjunk egy pillanatra, ott találkozunk az Úr Jézussal, a Jelenések 3.14-ben. Ezt mondja az ámen, így nevezi Jézust a Szentlélek, hogy ő az ámen, a hűséges Isten, a hűséges Isten, a hűséges Úr. Tehát a Bibliában, testvérek, lapozgatjuk ide-oda, mindenhol beleütközünk ebbe a drága kijelentésbe, hogy Isten hűséges Isten. Az Isten hűségessége kitűnik leginkább abból, hogy ígéreteket ad, és utána ezeket az ígéreteit szépen betartja. Hűségesnek bizonyul. Most, amikor Isten ígéreteire utalok itten, akkor eszünkbe juthat egy csomó ígérete Istennek, amiket a Bibliából olvasunk. Rendkívül sok embernek, rendkívül sok féle ígéret, sok a száma is az ígéreteknek. De úgy elgondolkoztam, hogy van-e ezeknek az ígéreteknek, ennek a sok isteni ígéretnek valamiféle közös nevezője? Van-e, ami például összeköti az Ádámnak és Évának tett ígéretet, a Noénak tett ígéretet, az Ábrahámnak, a Dávidnak tett ígéretet, és ha mélyen belegondoltok, akkor rájöttök, hogy Isten ígéreteinek van egy összekötő kapcsa, és ez nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Az Úr Jézus Krisztus. Isten Ádámnak és Évának őt ígéri meg. Eljön majd az asszony magva, aki legyőzi a kígyót és a fejére tapos. Aztán Noénak tesz Isten ígéretet, hogy nem pusztítja el többet a földet özönvízzel, azt a földet, amelyet meg fog majd váltani, megint ki által, Jézus Krisztus által fogja megváltani. Aztán utána jönnek az Ábrahámnak tett ígéretek, Ábrahámnak Isten megígéri, hogy majd jön a mag, az utód, az ő magvai közül, aki áldására lesz a föld minden nemzetségének. Aztán utána jön Dávid, amikor már jóval később, ugye ő a király, neki megígéri Isten, megint egy utódot ígér, aki majd úr lesz az egész Izrael fölött, de az egész mindenség fölött úr lesz. Megint Jézust. Tehát akárhonnan nézzük, testvérek, az egyes isteni ígéreteket, tulajdonképpen mindegyiket össze tudjuk kapcsolni Jézussal. Végső soron mindegyik Jézusra vonatkozik. És ha most még belevesszük ezeket az egyéb ígéreteket is, amiket a prófétáknál olvasunk, hogy ugye Dávid házából Betlehemben születik meg majd a messiás, ez a titokzatos valaki, hogy Isten megígéri, sőt, még azt is megígéri, hogy szűztől fog megszületni, és ezek még egyértelműbbé teszik a számunkra, hogy az isteni ígéreteknek a fókuszába, mindegyik isteni ígéretnek a fókuszába tulajdonképpen Jézus áll. Ő a fő ígérete Istennek. És csodálatos aztán látnunk, hogy Jézus Krisztus meg is érkezett. Itt volt térben és időben. Most az ünnepkörbe szembesültünk azzal, hogy Isten ígéretei teljesültek be tulajdonképpen az ő személyében. Az ő személye a történelemben, a térben és időben teljes mértékben Isten ígéreteinek a valóra válása. És itt egy egészen különös dolog van, testvéreim, előttünk, mert ha belegondolunk abba, hogy Isten ahhoz, hogy a Jézusra vonatkozó ígéretét teljesítse, egy csomó más ígéretét is kellett, hogy teljesítse. Például figyeljétek meg ezt, hogy Isten ahhoz, hogy Jézust elhozza, ahhoz előtte az Ábrahámnak tett ígéreteit kellett, hogy teljesítse. Ábrahámnak Isten megígérte, hogy lesz majd egy gyereked. Bár most még nincs, de majd lesz. Akkor vártak, és megszületett Izsák. Hoppá, Isten ígérete beteljesült. Akkor Isten megígérte neki, hogy majd abból az egyből lesz egy nagy népe. Teltek, múltak az idők. Évszázadok teltek el, ugye, mire az egy Izsákból egy nagy nép lett, ugye, Izrael népe. Egyiptomba, és utána meg még tovább szaporodtak, ugye. Aztán megint eltelt egy kis idő, a harmadik ígérete Istennek. Adok nektek földet. És ezt az Izrael népét Egyiptomból Isten szépen elvezeti a 40 éves pusztai vándorláson Kánaán földjére. Ugye? Értitek, hogy ilyen kis apró ígéretek is vannak Istentől, amiket szépen lépésről lépésre bevált, azért, hogy majd az időknek a teljességében, amikor eljön Jézusnak az ideje, eljöjjön Jézus. Isten testvérek így a nagy ígéretre nézve cselekszik, amikor kisebb jelentőségű ígéreteit is szépen betartja. És még azt is megértjük itt, hogy Isten tulajdonképpen a történelmet formálja ahhoz, hogy az ígéreteit betartsa. Az ígéret betartásához Istennek úgy kell alakítania a dolgokat a történelembe, a mi történelmünkbe, hogy amit ő egyszer megígért, az utána valóra váljon. Hát Józsefnek és Máriának esze ágában nem jutott volna, hogy elmenjen Betlehembe, ha éppen nem akkor adja ki a császár azt a rendeletet, hogy mindenki oda menjen, ahol született, és ott vegyen részt az összeíráson. Ők csak ezért mentek oda, de pont akkor adta ki az a császár azt a rendeletet, amikor Máriának beteltek a szülésének a napja, hogy pont ott érje a szülés Betlehembe. Hát minek kellett itt történnie? Ugye értjük ezeket a dolgokat. Isten azonban, testvérek, beteljesíti az összes ígéreteit, amiket ilyen kisebb, rövid távú ígéreteit is, egy-egy embernek adott, vagy egy népnek adott ígéreteit, de azért, hogy beteljesítse majd a nagy ígéretet, a fő ígéretet, Jézust. És hát beteljesítette, és azért mondja Pál apostol a 2 Korintus 1.20-ban, hogy az Istennek minden ígérete ő benne, tudnilik, Jézusban lett igenné. Ő benne lett megerősítve az Isten minden ígérete, és ámenné, megszilárdítottá, biztossá. Jézusra kell nézünk, testvérük, és azt mondjuk, hogy hű az Isten? Nem kérdőjel, hű az Isten? Inkább felkiáltunk, hogy hű az Isten. Amit ő megmondott, az úgy van. Az ő hűsége olyan tény, ami húzódik végig az egész Biblián, és ezért mondják, újra és újra visszatér ez a kép Istennek kapcsolatban, hogy kőszikla például. Isten a kőszikla, mert a kőszikla az az állandóságnak a szimbóluma a Bibliába, ugye? Az állandóság szimbóluma. Mi is, amikor elmegyünk a Magas Tátrába, ahogy végignézzük gyorsan a hegyeket, hoppá, itt van a Kriván, aztán Gerlachfalvi, szépen sorba, ott van a Lomnici, és gondoljuk, hogy nem is változott semmit az az egész vidék. Mert azok úgy ott vannak. Az Istennek azért használták így Istenre is a kőszikla a kifejezés, mert az Isten mindig ugyanolyan. Mindig ugyan, egy kicsit úgy, ugye a hegyek ugyan változnak, mert ott hol leesik egy szikla, meg hol ide, hol oda esik, azok úgy változnak közelről megnézve, de messziről nézve nem változik semmit. Isten meg akárhonnan nézzük, közelről, messziről, ő mindig ugyanolyan. Ő a hűséges Isten. Isten a hűséges Úr, a holdbiztos pont. Ugye idéztem Ézsaiás könyvéből a 65. részt, a 16. verset, ahol kétszer is mondja, hogy Isten így nevezi Elohé, Elohimból jön, Elohé, Amen. Az Amen szó az azt jelenti, hogy biztos, hogy szilárd, megbízható. Amikor imádságok végén mondjuk, akkor is ugye ezt jelenti, hogy így van, ezzel mi egyetértünk, ez biztos, hogy így van. Ez szilárd, erről még egy pár szót beszélek. A Zsoltárok 19-ben olvassuk, hogy az Úr szava biztos. Mert az Úr biztos, azért a szava is biztos. Az Úr beszéde is biztos. Mert az Úr szava, a Biblia, az a hűséges Istennek a szava, és ezért megbízható, szikla, szilárd, nem fog megváltozni, mint az emberi szavak, hogy ma itt érvényes, hónap ott érvényes, ma még így kellett érteni, majd utána, majd úgy kell érteni. Az Isten szava mindig a hold biztos pont. És egyébként ő az a szilárd pont, Isten és az ő igé az a szilárd pont, amihez, vagy akihez mi magunkat tarthatjuk. Emlékeztek itt valamelyik Isten tiszteleten, pont erről beszéltem, hogy mekkora nagy probléma az embernek, a mai embernek, hogy nincsen meg egy szilárd pont, amihez viszonyítsa magát. Ezért összezavarodik a feje, az erkölcsi értékre, minden összekutyulódik saját maga körül. Nem tudja, hogy kihez tartsa magát, kihez viszonyuljon, mert minden mozog körülötte, minden folyik körülötte. Leginkább önmagához, de önmaga is változik. De nekünk nem önmagunk, meg nem ez nem az, hanem az Isten, ez a szilárd pont. Az ő igéje, az a kőszikla, amihez mindig viszonyítjuk magunkat, testvérek. Na, summa summarum, hogy ezt próbáljuk most így szilveszter este szívünkbe vésni, és rácsodálkozni újra, meg újra erre a tényre, hogy az Isten, az Atya, Fiú, Szentlélek Isten, a Szent Háromság Isten, a hűséges Isten, aki mindig azonos magával, aki nem fordul szembe soha önmagával, nem hasonlik meg soha önmagával, nem cselekszik olyat, ami vele szemben állna, önmagával ellentétesen, nem mond olyat, amivel három nappal azelőtti dolgainak ellentmond. Istennek se a tettei, se a szavai nincsenek ellentétben önmagával, ő mindig önazonos. Ő mindig állja minden szavát, őt szavá lehet fognia. Azt mondja a Malakiás könyvében, hogy próbáljatok csak meg engem, hogy amit én megmondtam, azt úgy lesz-e az. Tegyetek próbára, hogy hűséges Isten vagyok-e. És úgy is az jön ki a próbából, hogy Isten tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ugyanaz. A hűséges Isten. Nekünk ilyen Istenünk van. Itt körülötte gyűlünk össze. Őt imádjuk, őt tiszteljük, őt hívjuk segítségül. Másodszorra egy pár dolgot hadd mondjak el, hogy milyen választ tudunk mi adni ennek a hűséges Istennek. Ugye példának okáért, kezdjük mindjárt a 71. Zsoltárból felolvasott igével, mert hogy mit mond itt a Zsoltáros? Azt mondja, hogy magasztallak, tisztellek a te hűségedért, éneklek néked hárfával, Izrael szentje. Tehát az ember válasza az Isten hűségére az, hogy elkezdi a hűséges Isten dicsőíteni, magasztalni, áldani őt. A Zsoltárok könyve különösképpen is, mint egy kincses bányája ennek a ténykedésnek, ugye? Mert újra meg újra olvassuk, meg ahogy énekeljük, hát ha még énekelnénk a Zsoltároknak a többi versét is, hát tele van az Isten magasztalásával azért, mert az Isten hűséges Isten. Ez az egyik válaszunk, azt hiszem, amit tehetünk, hogy elkezdjük magasztalni őt. Aztán egy másik ténykedésünk is lehetséges. Az pedig az, hogy az Isten hűsége minket az ő iránta való bizalomra kell, hogy sarkaljon. Bizalom ő benne. Tulajdonképpen említettem már az előbb, hogy a héber nyelvben a hűség szava, az így hangzik, hogy ámon, ámon, ámon. Ez a szó azt jelenti hűség, szilárdság, megbízhatóság. Ezt jelenti az egyik héber igetörzsben. Nifálnak hívják ezt az igetörzset. De ugyanez a szó, ez az ámon szó egy másik igetörzsben, egy másik igeragozási formában, a hifil igetörzsben azt jelenti, hogy bízni valakiben. Görögül, már van görög szakértő is közöttünk, pisteüein ige szerepelne itten, a héberbe, az a görög nyelvbe. Hinni, bízni Istenbe. Ugyanaz a szó jelenti azt, hogy Isten szilárd, és ugyanaz a szó jelenti azt is, hogy bízni Istenben. És érezzük, hogy az egy szó különböző ige törzsekben, de ugyanaz a szó jelzi nekünk, hogy az Isten hűsége, szilárdsága, megbízhatósága és a belevetett bizalom az a kettő valahogy összetartozik. Hiszen ugyanarra az ige gyökre megy vissza, az ámandra megy vissza mind a kettő. Tehát, hogy így mondjam, Isten, mivel hogy hűséges, ezért megbízható. Nem véletlenül képezték a héberbe a ugyanazon igéből azt, hogy Isten hűséges, nifaligetősbe, hifiligetősbe, meg hogy megbízható, és ezért bízhatunk benne, hihetünk neki, amit csak mond. Ez a kettő összetartozik. És egy csodálatos dolog ez, testvérek, hogy amikor az ember elkezd bízni Istenbe, akkor megint ugyanannál a szónál maradunk, mert ugyanebből az áman szóból vezetik le az ámén szót, ami megint egy másik szó, de ugyanezekre megy, ugyanerre az ámanra megy vissza, ami azt jelenti, hogy biztos megerősítése az Isten szavának. Értitek? Isten hűséges, áman, ezért bízok benne, hifélbe ugyanaz az áman, és az, hogy bízok benne, az abban derül ki, vagy abban jön, abban lesz kézzelfogható, hogy áment mondok az ő szavára. Hát ez egy egészen elképesztő játék, játéknak mondanánk a szavakkal, de ez nem egy szójáték, hanem Isten lelke adta ezt az egész dolgot a Bibliába mi elénk. Tulajdonképpen megmondhatjuk, hogy a hit, az Isten szavába vetett hit, az abban nyilvánul meg, hogy áment mondok reá. Áment mondok az Isten szavára. Értitek? Hogy csodálatos ez, hogy azt mondja, felnyitotta Esdrás az egész nép szemei előtt a könyvet, és amikor felnyitotta az Isten Bibliát, felnyitotta, felállt az egész nép, és áldotta Esdrás az Urat, a Nagy Istent, és felelt rá az egész nép, ámen, ámen, kétszer is mondják, ámen, ámen. Megerősítik a maguk részéről is az Istennek a dicsőítését, illetve az Istennek az ígéjét tulajdonképpen utána. Az úgy van, ahogy az Úr mondta. Egyszerűen azt mondja, például Jeremiás könyvéből olvassuk a 11.5-ben, hogy Isten így szól, beteljesítem az esküt, mellyel megesküdtem a ti atyáitoknak, hogy nekik adom ezt a tejjel, mézzel folyó földet, amint most is van, és felelék, mondja a próféta, és mondám, ámen, ámen. Úgy van, Uram, a te szavadra igent mondok, ámen. Amikor Mózes felolvassa a népnek, hogy Isten a Garizim és Ebál hegyénél az átkokat, meg az áldást, hogy áldott legyen az, aki, meg átkozott legyen az, aki. Amikor olvassa föl az egyik és másik listát, akkor a nép mindig válaszolgat erre. Amen. Mindig az Isten áldott legyen az, aki az Urat féli. Amen. Átkozott legyen az, aki megveti az Urat. Amen. Így erősítik meg mindig az Istennek a beszédét. Az a Jelenések könyvében ezt mondja, az, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök. Jézus mondja ezt, bizony hamar eljövök, és rögtön ott van az apostol válasza, illetve az egyház válasza. Ámen, bizony jövel, Uram Jézus. Bizony eljövök, mondja, és igen, mondja az egyház. Ámen, úgy van, és gyere, gyere Jézus. Ez testvérek a hit, hogy Isten mond valamit, és az ember igen mond rá. Emlékezzetek Ábrahámra. Hát Ábrahámot ezért dicséri az Isten, ezért állítja a hívők elé példaképpen, nem? Mondott neki valamit, ámen, mondta, hát nem biztos, hogy szó szerint ezt mondta, de jó van, Uram, hát ha te így, biztos így lesz, biztos így lesz. Nekem fiam, jó. Népem, földem, jó, te mondtad. Nem vitatkozott Isten, nem mondta, hogy ugyan már. Sára egy kicsit hitetlenebb volt, ugye? Ő ottan nevetgélt magába, hogy hát már ez nem fog ma valóra válni. Ő nem mondott rögtön ámment az Isten szavára, nem hitt azonnal. De Ábrahám hitt. És a legjobb testvérek, hogyha ha mi is igen mondunk az Isten, ámment mondunk arra, amit az Úr mond nekünk. Értitek, hogy beszél nekünk Isten a teremtésről. Én teremtettem az eget és a földet. Ámen, mondjuk rá. Evolúció által történt? Nem. A szavam által történt. Amen. Hát ennyire egyszerű. Akkor előre nézünk, lesz utolsó ítélet, mondja az Isten. Amen, mondja a hívő. Lesz új ég és az új föld. Amen, mondjuk. Ugye? Akkor ránézünk a Golgota keresztjére, mert elénk állítja az evangéliumban Jézus keresztjét az Isten. És azt mondja nekünk, hogy ott azon a kereszten, ott a Golgota keresztjén megváltottalak téged. Hát a Krisztus éretted áldozott, és ő érte, én kegyelmes vagyok hozzád, és megbocsátottam a te bűneidet, és szeretlek téged örökre. Amen, mondja a hívő. Ugye, ez a hit. Igen, mondok az Isten szavára. Te igaz vagy, Uram. Mit mond az Úr? Azt mondja nekem, hogy veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát az egyháznak vonatkozik, de nekem is mondja az Úr. Hát amen. Ha meghalsz, hozzám jutsz, hozzám kerülsz. Üdvösséged van, mert aki hisz a fiúba, örök élete van. Amen. Akkor megnyugszok az Istennek a szavába, ugye? Ezt jelenti, hogy hinni. Hát az Isten hűséges, szilárd, megbízható, a szava is az. Hát ha ő mond nekem valamit, akkor én nem mondjam, hogy amen. Pláne amikor Jézus testvérei egészen elképesztő, amikor Jézus mond valamit, figyeljétek meg, sokszor Jézus maga is így kezdi a mondani valóját, hogy bizony mondom néktek. Ez görögül így hangzik, ámén, ámén, legó hümin. Megint az ámen. Ámen, ámen. Na figyeljétek ide. Most azt mondom nektek, hogy az írásból egy kis veszőcske sem múlik el anélkül, hogy benne teljesedjék, mondja Máté evangélium 5. részébe Jézus. Ez hold biztos, hogy így van. Ámen, ámen. Úgyhogy mérget vehettek rá, hogy lesz utolsó ítélet is, meg lesz kárhozat is, meg lesz menny is, meg lesz új ég és új föld is. És az fog oda bejutni, aki bennem hisz. És ez elég az üdvösséghez. Értitek, hogy, hát hogy akkor mi nem mondjuk azt, hogy ámen, amikor Jézus azt mondta, hogy az ő szava az biztos, az szilárd. Ne mondjuk rá mi is, hogy ámen, ámen. Hát testvérek, sokszor akkor is rá kell mondanunk az Isten szavára ezt, amikor még nem látjuk a beteljesedést. Eszembe jutott az, hogy figyeljétek meg, hogy Ábrahám, ha már említettem, igen mondott az Isten ígéreteire. Mert hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. És hogy ígérte neki Isten, hogy adok majd a te népednek egy földet, egy hazát, ahol élnek. És ugye, ő tudta, hogy az a föld, az Kánoán földje lesz. De hát Ábrahám megöregedett, volt neki egy gyereke, de még se nép, se haza. De Ábrahám mit csinált? Vett egy földet Kánoán földjén, temetőhelyül magának. És oda temette el Sárát is, a feleségét, hogy már ott nyugodjanak, majd azon a földön, amit majd az Isten az ő nagy népének ad. Később. Értitek? És utána ő magát is oda temettette. Ábrahám is oda temettette magát, pedig nem arra, de oda temettette magát, hogy az ígéret földjében nyugodjék. Ami majd az ő népé lesz, amiből még semmi nem volt. Nem úgy a hazájukból. Akkor jön utána, hogy el ne tájoljuk magunkat, jön Izsák, ugye? Izsák jön, ő hova temettette Rebekát? Ugyanoda? Ahova az apja vette a sírhelyet. Az is oda temették. Őt magát is oda temették. Ugye arra, hogy de még ő is nem az övéké volt, még nép se voltak. De ők már tudták, hogy Isten megmondta, az a miénk lesz, az a miénk lesz. Nem látunk belőle még semmit, de nem látásba járunk, hanem hitben járunk, és az Isten szavára adunk. Amen mondunk az Isten szavára. És jön Jákob, ugye? Jákob hova temeti el Leát, és hova temetik utána őt magát is, megmondja, hogy vigyétek fel a hamvaimat, amikor mentek haza, bevonultok majd arra a földre, amit az Isten ígért, nehogy itt hagyjatok engem Egyiptomba. Mert ott akarok majd, a hamvaim akarom, hogy ott legyenek, mert én hiszem, hogy az Isten azt a földet tényleg nekünk adta. Ilyen csodálatos testvérek, a hit az ilyen, hogy néz előre. Isten azt mondta, hűséges Isten. Hát akkor az biztos úgy lesz, még ha nem látok belőle semmit, nem tapasztalom, majd megtapasztaljuk. Hát mi se látjuk azt, hogy új ég és új föld. Hát de mégis az úgy lesz az. Nem? Vagy nem látjuk, hogy így mondjam, hogy bűnbocsánatot kaptunk Istentől, mert nem lett rajtunk valami, nem tudom micsoda, nem most, hogy bűnbocsánatom van. De hát bűnbocsánatot kaptam, mert az Isten azt mondta. Nem látom, hogy igaz volnék, mert én egy bűnös ember vagyok, nem látom magamban a tökéletességet, ha a tükörbe nézek, de Isten azt mondta, hogy igaznak tekintelek a Krisztus érdeméért, akkor igaz vagyok, ámen, akkor is, ha nem látom, mert a szavadra adok. Na, nem akarom ezt tovább űzni, fűzni, testvérek, mert értitek, hogy csodálatos, amikor az ember látja az Istennek ezt a szilárdságát, ezt a megbízhatóságát, a szavának ugyancsak a szilárdságát, a megbízhatóságát, és akkor az ember csak elkezdi magasztalni ezt az Isten, dicsőíteni, és nem csak, hogy dicsőítem, hanem egyszerűen azt mondom, hogy akkor én is, ámen a te szavadra. A te szavadra kivetem a hálót. Nem akarom tovább sorolni a sor, de hát a te szavadra. Egyébként ez az ámen magába foglalja az engedelmességet is. Magába foglalja az engedelmességet. Nem csak egy elvi ámen mondok, hanem az engedelmességet is. Ábrahám esetében, már ön át, hogy amikor azt mondta Istennek, hogy igen, akkor az annyit jelentett, hogy fogta magát, fölvette Izsákot, és elindult vele a Mória hegyére. Nem morfondírozott ott jobbra-balra, hanem engedelmeskedett. És akár melyiknél nézzük, aki az Isten szavára igen mond, az következetesen vállalja az Istennek való engedelmességet is. Jöjjetek utána, mondja Jézus a tanítványoknak, ott halázgatnak jobbra-balra, kövessetek engem. Amen. Maradunk tovább. Nem, megyünk veled. Ott hagyják, leteszik a hajót, a hálót, mind mennek, követik. Amen engedelmességet is jelent. Hát a mi esetünkben is kell, hogy engedelmességet is jelentsen. És testvérek, hogyha mi így tanulunk meg élni, akkor átéljük azt a csodát, amit az összes hívő emberek átéltek. Ábrahámtól a tanítványokig, az apostolokig, az azóta eltelt hívőkig, hogy egy olyan békességük lesz, egy olyan lelki nyugalmuk lesz, amit nem lehet egyszerűen elrabolni se tőlük. A hívők azok nem a félelemből görcsölő emberek, mi lesz velem hónap, mi lesz velem, mert miért nem görcsölök a hónap után? Mert azt mondta Jézus, hogy kérjetek és adatik, vagy azt mondta, hogy ne féljetek, mert én gondoskodom a kis liliomokról, meg a kis madárkákról is, hát ti rólatok is gondoskodok. Amen, Uram, hát akkor minek aggódjak e felől? Mi lesz velem a halálba, ha meghalok? A halál félelem szorítja egy csomó embernek a lelkét. Nekem nem kell félni, mert mit mondott Jézus? Aki hisz a fiúba, örök élete van. Ne félj, még ma velem leszel a paradicsomban, hát akkor ne aggódjak már halálom miatt. Nem is fogok, megnyugszok. Értitek, hogy nem akarok több példát, mert ha amikor megnyugszunk az Isten, ámen mondunk Isten szavára, akkor a lelki béke egy ilyen derűség vesz rajtunk erőt, és nem egy alaptalan optimizmus, hogy jó, hogy derűlátók vagyunk a jövőt illetően. Miért? Hát nem tudjuk. Mert talán jóra fordulnak majd a dolgok. Nem, mi nem így gondolkozunk, nem. Azért vagyunk optimisták, mert nekünk nagy ígéreteink vannak, és ezeket az ígéreteket nem a kisújunkból szoktuk, hanem a hűséges Isten tette, aki már az ígéreteit beteljesítette ezerszer és milliószor. Megnyugszunk. Na hát, mire indít még bennünket az Isten hűsége, testvérek? Még két dolgot, ezt már röviden mondom. Az egyik arra, hogy mi is hűségesek legyünk. Legalább törekedjünk a hűségre. Tehát most egy olyan világban élünk, ami tele van hűtlenekkel. Azt mondja a példabeszédek könyv, hogy hűséges embert kicsoda találhat. Hát már az abban az időben is probléma volt, hogy az emberek nem voltak megbízhatók. Mert aki nem ismer egy hűséges Istent, az utána megbízhatatlan lesz. Hűtlen ember. Mond valamit, nem is igaz, amit mond, már eleve, de persze, hogy utána nem is váltja valóra. Hiába mondjuk ígért meg valamit. Az általában, testvérek, nézzétek meg ezt, hogy nem csak hitetlenekre, sokszor még hívő emberekre is jellemző, mert mi is ott hordozzuk magunkban ezt az eredeti hűtlenségünket, hogy itt állnak emberek az úrasztala mellett, és esküdtesznek az Isten meg a gyülekezet színe előtt arra, hogy a gyerekeiket hogy fogják nevelni, meg mint fogják nevelni, és aztán utána ki az, aki közülük betartja? Hát tisztelet a kivételnek. Ugye azért vannak, akik betartják, de egy csomó ember Istennek tett ígéret. Emberek is hallották. Ugyan már? Ugyanaz az esküvővel is, nem? Ugyanaz. Ott ígérgetik fűfa világ előtt, még ha csak Isten elé, meg gyülekezet elé nem ismernek, de legalább megígérik a polgármesteri hivatalba. Tehát az se számít. Hányszor törik meg a házasságot, akár gondolatba, akár nem törekszenek a hűségre. És lehetne sorolni, testvérek, hány leteszik az orvosi esküt, az ilyen esküt, olyan esküt, a nagy esküt, mintha nem is történt volna semmi. Tehát a hűtlenség, testvérek, a hűtlenség. Hát mi is hordozzuk magunkba sajnos az erre való hajlamot, és ez egy bűnbánatra való ok is egyébként. Ezt meg kell bánni nekünk, mert mi nem lehetünk méltatlanok a mi Urunkhoz. Ha mi Jézusunk hűséges, és mi az ő hűségéből élünk, akkor minket az ő hűsége hűségre kötelez. Nem? ha valakinek mondtunk valamit, az úgy van. Igyekszünk, ha csak nem tudom, kis néger gyerekek hullanak az égből, nem tudok valamit betartani, vagy elfelejtem, előfordul, de törekszem arra, hogy én is az emberek számára megbízható ember legyek. És az Isten hűségéből az én hűségem valamit kimutasson, vagy továbbadjon. Ugye Dánielről olvassuk ezt, hogy Dániel hűséges volt. Mindenbe, amit rábíztak, még ezek világi dolgok voltak. De ő egy hűséges embernek bizonyult akkor is, amikor a birodalom ügyeit kellett intéznie, és világi munkát kellett ellátnia. Nekünk is hűségesnek kell lennünk, mert az Úr hűsége erre kötelez, és ha hűtlenségen kapjuk magunkat, akkor most mit csináljunk? Tényleg nincs más, mint bűnbánat és bocsánatkérés, és akkor mivel biztat minket az ige? Valljátok meg ugye a bűneiteket, mondja 1 János 1.9, és az Isten hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson titeket. És belekapaszkodunk abba, hogy megbocsátotta az Úr, mert ő azt mondta, hogy megfogja. Akkor biztos megtette. És megnyugszunk. Akkor kezdjük előről. Hűségre való törekvés. Minden dolgunkba. A szolgálatoktól kezdve, a családi kapcsolatokba, a munkahelyi dolgainkba. Megbízhatóság. És az utolsó, amire talán kötelez még minket az Isten drága szava, illetve hűsége, az az, hogy hirdessük az ő hűségét. Bizonyságot tegyünk a hűséges Istenről. Fölírtam itt magamnak egy jó pár igét, testvérek, amik pont ezt mondják, hogy például Mózes hirdeti az Úr hűségét. A Dávid király, a zsoltárokban névtelen zsoltárírók, hirdetem a te hűségedet, elmondom. Nappal beszélek a te igazságodról, éjjel hirdetem a te hűségedet. Vagyis az ember, testvérek, arra köteleztetik, mi is, hogy az Isten hűségéről beszéljünk az embereknek. Mert ez jelent számukra mondjuk nagyfokú biztatást is. Mert ha Isten azt mondta, hogy irgalmaz a Krisztusért, akkor ez egy biztatás, de egy fenyegetést is jelent. Mert az Isten azt is mondta, hogy aki meg nem tér meg, az meg fogja ezt bánni, mert ítéletet gyakorol fölött és elkárhozik. Ez is ugyanolyan igaz. Ez is igaz. Isten hűséges, és akár a pozitív, akár a negatív ígéreteit is be fogja tartani. Akár biztatás, ez akár fenyegetés valakinek. De tőlünk legalább hallania kellene valakinek, hogy igen, nekünk egy hűséges Istenünk van, és minket is éltet, meg nyugtat, meg vezeti az életünket az ígéreteivel, de gondolkozzatok el ezen ti is, mert szükségetek is van erre a biztos pontra, és jó lenne rendezni vele a viszonyotokat, hirdessétek, testvéreim, ti is ebbe az évben is ezt tettük, de a jövő évben is ezt kell tennünk. Hirdetnünk, elhirdetnünk az Úr dicsőségét. No, a mai estén erről szerettem volna nektek így egy kicsit beszélni, és megpendíteni előttetek ezt a csodálatos bibliai igazságot, hogy az Isten hűséges Isten. Láttuk ezt a drága bibliai igazságot, és kell, hogy megragadjon ez bennünket. És láttuk utána, hogy hogyan reagálhatunk mi erre, hogyan válaszolhatunk mi a hűséges Istennek. Egyfelől dicsőítjük őt, erre biztatott az ige minket. Másfelől úgy, hogy amment mondjunk a szavára, ez elvileg is amen, meg gyakorlatilag is legyen amen. És legyen ott a szívünkbe az a drága érzés is, meg tudás is, hogy amen mondok az Istennek, amen mondok az Úrnak. Nyugtasson ez bennünket, bígasztaljon ez bennünket, éljük át ennek minden áldását. Tegyünk erről másoknak is bátran, buzgón tanúságot, hogy nekünk ilyen Istenünk van, és dicsőítsük így az Urat mások előtt. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket most, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, valljuk, hogy Te vagy Ámen Elohé, az örökké való hűséges Isten. Köszönjük Te néked, hogy dicsőíthetünk Téged azért, akinek kijelented magad, és akinek megismertünk mi magunk is, az ígéből is, meg az életünk hétköznapi gyakorlatából is. Köszönjük, hogy hűségedet tapasztaltuk az elmúlt évben is. Ennek minden elmúlt perce hűséget tanulja. Köszönjük néked, hogy ha mi hűtlenkedtünk is, mert hányszor hűtlenkedtünk, Te nem hűtlenkedtél hozzánk, hanem hű voltál mi hozzánk. Betartottad a Te drága ígéreteidet, és ezt tapasztaltuk lépten nyomon. Köszönjük néked most, hogy így tekinthetjük az egész elmúlt évet, mint ígéreteid valóra válását. Kérünk téged arra, hogy hadd töltse be a szívünket ezen az estén a te magasztalásod, a te dicsőítésed. Hadd szóljunk a Zsoltárral, hogy áldalak téged hűségedért, lelkem megváltója, életem boldogítója, hűséges Isten. Segíts bennünket, Urunk, hogy az előttünk álló időben egyre többször tudjunk igent mondani, áment mondani mindarra, amit mondasz nekünk. És úgy elviekben, mint gyakorlatban is, hadd legyünk a te szavaidnak követői. Köszönjük néked, hogy így alakítod, így formálod az életünket, hogy téged dicsőítő, boldog, teljes élet lehessen. Kérünk téged arra, hogy tégy minket a jövendőben is a te hűséged tanúivá. Hadd tanúskodjunk rólad, hadd dicsőítsünk meg az emberek előtt, az emberek között, akik közé állították, küldtél minket. Segíts minket szavainkkal rád mutatni, és segíts minket, hogy hűséges emberek lehessünk. Akár a lelki életben te hozzád hűségesek legyünk, akár a lelki testvéreinkhez, a gyülekezetünkhöz, a szolgálatunkhoz, akár a földi dolgainkban, egyéb munkahelyi és egyéb viszonylatainkban is. Segíts, hogy a te hűségedből valami megjelenjék a mi életünkbe is. Hadd legyünk mi is életünkkel is a te hűséged tanúi. Köszönjük néked, hogy ma így ezzel a hódolattal a szívünkbe zárhatjuk le ezt az évet. Áldott légy, hűséges Istenünk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Én is tisztellek téged, lantal a te hűségedért, én Istenem, éneklek néked hárfával, ó Izrael szentje. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Kedves testvérek, hadd hirdessem azt, hogy holnap, ha Isten segít minket, akkor ugyancsak 4 órakor lesz Isten tiszteletünk. Erre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Illetve még valamit hadd hirdessek, hogy január 9-én 11 órakor lesz egy esküvő a gyülekezetünkben. Bús Péter jegyzette eljövendő házastársul Káldi Sárát. Tehát január 9-én 11 órakor lesz itt a templomban az esküvőjük, szeretettel hívják és várják a gyülekezetet erre az alkalomra. Most azért hirdettem most, mert vasárnap elfelejtettem, de most bepótoltam ezt a mulasztásomat. Készüljünk, és Isten áldja meg az ő készülődésüket is.